Jó napot kívánok, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A NATO elrettentő és védelmi képesség erősítő új célok eléréséhez lényegesen magasabb védelmi kiadások meghatározására lesz szükség, jelentette ki a NATO főtitkár. Részletek Varga Mónikától.
Mivel a világ egyre veszélyesebbé válik, ott van Oroszország háborúja Ukrajna ellen, a terrorfenyegetettség és a globális verseny, meg kell tudnunk védeni népeinket és életmódunkat, aminek érdekében a NATO-t erősebb, igazságosabb és ellenállóbb szövetséggé kell tennünk, jelentette ki Mark Rutte NATO főtitkár a Katonai Szövetség védelmi minisztereinek találkozója előtt. Hangsúlyozta, több erőforrásra és képességre van szükség ahhoz, hogy a szövetség felkészült legyen a fenyegetésekre, és végre tudja hajtani a védelmi terveket.
To deliver on our new targets, it's clear that we will need significantly higher defense spending. That underpins everything.
Új céljaink eléréséhez egyértelmű, hogy jelentősen magasabb védelmi kiadásokra lesz szükségünk. Ez mindennek az alapja. Az európai szövetségesek és Kanada fokozták erőfeszítéseiket, és arra számítok, hogy a legtöbb, ha nem az összes szövetséges, eléri a kezdeti célt, hogy idén a GDP 2%-át védelemre költsék. De tovább kell mennünk, és gyorsabban kell haladnunk, ezért meg fogjuk vitatni a védelmi kiadások növelésének sürgős szükségességét, mondta Mark Rutte. Hozzátette, a júniusi hágai csúcs találkozó középpontjában egy új védelmi beruházási terv is áll majd annak biztosítására, hogy a megnövekedett hadiipari keresletre a kínálat rendelkezésre álljon.
So we will work to increase defense production. This is needed. So that our militaries have the critical capability.
Azon fogunk dolgozni, hogy növeljük a védelmi termelést annak érdekében, hogy katonáink rendelkezzenek a szükséges kritikus képességekkel, fogalmazott Mark Rutte, majd leszögezte. Ez jó a biztonságunknak és a gazdaságunknak is. Kifejtette továbbá, hogy a védelmi kiadások növelésével a biztonság szavatolása mellett munkahelyeket teremtenek. A NATO főtitkár kitért az orosz-ukrán háborúra is. Azt mondta, a szövetség teljes mértékben támogatja Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit, hogy igazságos és tartós békével állítsa meg a vérrontást. Véget kell vetni ennek a szörnyű háborúnak, hangsúlyozta és hozzátette. A NATO Ukrajnának nyújtott hosszú távú támogatása nem a háború elnyújtásáról szól, hanem arról, hogy biztosítsa Ukrajna számára a védekezést most, majd pedig azt, hogy megelőzhessen minden jövőbeni agressziót. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
London ismét mélyen a pénztárcájában nyúl, hogy fegyverekkel támogassa Ukrajnát. Ezúttal nagy mennyiségű drónt küld Kijevnek. Közben Trump elnök azt mondja, Vlagyimir Putyin bosszúra készül az orosz légibázisok elleni ukrán dróncsapások miatt. Svetnik Endre összefoglalója.
A brit kormány a héten bejelentette, 2026 áprilisáig 100 000 drónt szállít Ukrajnának. Ez a tízszerese annak, amit az ukránok tavaly kaptak Londontól, és része egy 5,3 milliárd eurónak megfelelő katonai segélycsomagnak. A drónokra ebből 410 millió eurónak megfelelő fontot költenek, míg további 290 milliónyit az ukrán katonák kiképzésére. Nem ez az egyetlen segítség. A britek az éveleje óta már 140 000 tüzérségi lövedéket juttattak el Ukrajnába. Mint a brit sajtó megjegyzi, alapokban most az ukránok leleményességét méltató és támogatásukat sürgető írások jelennek meg, az időzítés nem véletlen. Vasárnap Ukrajna az egyik legmerészebb akcióját hajtotta végre mélyen orosz területen. Oroszországba becsempészett és kamionok rakteréből felszálló drónokkal végzett pusztítást orosz légibázisokon, és állítása szerint akár 40 stratégiai bombázót is megsemmisíthetett. A britek közben saját védelmi stratégiájukat is átdolgozzák, több mint 4,7 milliárd eurónak megfelelő pénzt szánnak autonóm rendszerekre és drónokra, tanulva az orosz-ukrán háború technológiai tapasztalataiból, jegyzi meg a Telegraph című lap. Miközben Kijev a levegőből támad, a frontvonalon az oroszok könyvelhettek el sikert. A Védelmi Minisztérium szerint elfoglalták Ritkodub és Kindrativka településeket Kelet- és Észak-Ukrajnában. Ezt azonban független források még nem erősítették meg. Az ukránok további akciója volt, hogy újra megtámadták a szimbolikus jelentőségű krími hidat. Az ukrán titkosszolgálat azt állította, hogy több mint egy tonna robbanóanyaggal célozták meg a híd víz alatti tartóoszlopait. A robbanás tényét Moszkva is elismerte, de nem sokkal később az orosz médiában videók jelentek meg, amelyek szerint tovább haladt a forgalom a hídon, azaz az akció kudarcot vallott. Korábban pedig az Ukrajnával határos orosz régiókban összeomlott két vasúti híd, 7 ember meghalt, és az orosz hatóságok terrorizmus gyanújával nyomozásba kezdtek. Kijev válasza az volt, hogy az oroszok saját hamis zászlós akciót hajtottak végre még az isztambuli tárgyalások előtt. Csütörtökön orosz Telegram csatornák arról kezdtek írni, hogy a Voronyezsi régióban pokolgépeket találtak vasúti sínek mellett. Közben Trump amerikai elnök szerdán telefonon beszélt Putyin orosz elnökkel, és azt írta, Putyin úgymond nagyon határozottan közölte, vissza kell vágnia a repterek elleni támadásokért. Trump szerint jó volt a beszélgetés, de nem vezet el az azonnali békéhez. Úgy tűnik tehát, hogy a háború új szintre lépett, és nem a tűzszünet felé tart. Keith Kellogg amerikai elnöki külön megbízott szerint az orosz repterek elleni támadások drámaian növelik az eszkaláció kockázatát. Mint mondta, ha valaki az ellenfél nukleáris túlélési rendszerét támadja, akkor már senki sem lehet biztos a következő lépésben. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Resperger István ezrede szerint az orosz-ukrán háború eszkalációjára nem kell számítani Európában. Noha már vannak országok, ahol a háborúra is felkészítik a lakosságot. Erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója, a riporter Exterde Tibor.
2025. június elején egy ukrajnai békéhez, vagy egy kiszélesedő, akár európai háborúhoz állunk közelebb.
Én bízom benne, hogy a fele az ukrán fél nagyon is kimerülőben van, az oroszoknak is ugye már a belső körökben egyre inkább abban irányba szeretnének előre menni, hogy valahogy most már le kell zárni ezt a ő általuk különleges katonai műveletnek nevezett akciót. Én nem hiszem, hogy Európára ez eszkalálódna. Vannak országok, ezt látjuk, hogy fegyverkezne, meg nagyon sok országban most rakjam össze 3 napra az élelmet, menjek majd óvóhelyet készítsek, meg minden egyéb előkészítése zajlik ebből a szempontból, de én azt gondolom, hogy ez a háború még továbbra is tőlünk is messze van, Európától is, most a feleknek kell majd lehiggadniuk itt a kölcsönös csapások után, és tényleg diplomáciailag valami megoldást találni.
De katonai szempontból egyébként indokolatlan felkészíteni a lakosságot arra, hogy mit kell csinálni, hogyha valami eszkaláció történik?
Én azt gondolom, nem sohasem hátrányos, hogyha egy állampolgár, aki a hazáját szereti, az fölkészül olyan feladatokra is, ami katonai, részt vesz egy alapkiképzésen, tud menetelni, tud főzni magának, meg tudja védeni önmagát, a családját. Én 6 hónapot töltöttem Svájcba, ott minden férfi hadköteles, hanem akkor adót fizet, a hölgyek önkéntesek, és azt szokták mondani egy svájcira, hogy 2 dologból rögtön szavazni fog, ha a pénztárcáját érinti valami, rögtön népszavazás van, ha meg a hazájáról van szó, akkor ott tényleg körkörös védelem van az Alpokkal, minden egyébbel, és mindenki ezt meg is akarja védeni. Én azt gondolom, hogy a legutolsó felmérés 22-ben volt Magyarországon, akkor 62% azt mondta, hogy segíteni a Magyar Honvédség munkáját, és részt venne a védekezésben, ez egy nagyon jó átlag.
Resperger István ezredest, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatóját hallották. Új Fekete-tengeri biztonsági központot hoz létre az Európai Unió a térségében tapasztalható orosz fenyegetések elhárítására. A brüsszeli közlés alapján a központ feladata az lesz, hogy a világűrtől a tengerfenékig valós idejű felderítési és hírszerzési adatokat gyűjtsön, majd ezek alapján gyors figyelmeztetést adjon, ha potenciális fenyegetést észlel. Nagy Dávid, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint nem világos, miben tudna többet ez az új egység, mint a NATO, ami már most is kiemelten van jelen a térségben. Varga Mónika interjúja.
Jelenleg Románia és Bulgária, 2 Európai Uniós tagállam, akik a Fekete-tenger partján tartózkodnak, de azért itt, ha megnézzük a térképet, azért Törökország, Oroszország, Ukrajna, Grúzia, Moldova is jelentős partszakaszokkal rendelkezik. Ugye ami miatt nagyon fontos lenne ennek a központnak a létrehozása, és amiatt az Európai Unió kezdeményezte ezt, az a egyértelműen a Fekete-tengernek a stratégiai pozíciója, ugye ez egy összekötő pont úgymond kelet és nyugat között, Európa és Közép-Ázsia között, Európa és Kaukázus és a Közel-Kelet között, tehát egy rendkívül jelentős tengerről van szó, amin Egyébként kereskedelmi energia, élelmiszer és más kereskedelmi útvonalak is haladnak, tehát ennek a térségnek a biztonsága rendkívül fontos. Azt megjegyezném, hogy a NATO-nak már most is azért számos közös hadgyakorlata és missziója zajlik ebben a térségben, ugye mert ha megnézzük, akkor Törökország, Bulgária, Románia is NATO-tak, tehát így már azért sokkal nagyobb részét fedik le ennek a Fekete-tengeri térségnek. Ezek az államok és az ilyen hadgyakorlatokhoz rendszeresen csatlakoznak. Nagyobb NATO tagállamok, az Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, tehát hogy már most is zajlik egy ilyen fokozottabb ellenőrzése ennek a térségnek az előbb említett indokok miatt.
Hogyan tudná ezt továbbfejleszteni ez az új központ? Hogyan tud mondjuk hírszerzési adatokhoz jutni? Kinek a hírszerzési adatait használná?
Ami nem teljesen világos az Európai Unió ezen kezdeményezéséből, már csak azért sem, mert ez egy nagyon kezdeti kezdeményezés, amit a nyár során a következő hónapokban fognak részleteiben is kidolgozni, de ami nem teljesen világos, hogy mennyiben duplikálna ez már most meglévő, és ahogy említettem, NATO-s képességeket, vagy mennyire használná a már meglévő NATO képességeket, milyen képességeket használna, ami például lehetővé teszi azt, hogy az űrből is megfigyeljék ezt a térséget. Ugye az Európai Unió elsődleges célja az sokkal inkább egy ilyen korai előrejelzés, hogy bármilyen olyan tevékenységet, ha észlelne az Európai Unió a Fekete-tengeren, ami például zavarhatja a kereskedelmi útvonalakat, zavarná a szabad hajózást, vagy akár ami olyan kritikus infrastruktúrának számító, például a tenger alatti kábeleket, vagy ilyen kommunikációs csatornákat zavarna, ami az Európai Unió számára is stratégiai jelentőségű, akkor erről időben értesüljenek, erről időben tudjanak, és megfelelő valós idejű és megfelelő információ álljon a rendelkezésre. Ami az Európai Uniónak még egyértelműen célja, hogyha valamilyen tűzszünet vagy akár béke is kötetne az orosz és az ukrán fél között, akkor ezt a térséget fokozottabban tudnák ellenőrizni az itt zajló tevékenységet, és esetleg akár aknamentesítést és más ilyen tevékenységeket is az Európai Unió tagállamai el tudnának itt látni.
És kinek adnának figyelmeztetést? Hiszen nincsen egy uniós hadsereg, itt megint csak a NATO-ra gondolhatunk?
Azt gondolom, hogy egyértelműen egy Európai Unió és NATO közötti együttműködés azért az elengedhetetlen. Ugye Törökország bevonása már csak a Montreux-i egyezmény miatt is, ugye ami szerint a Boszporusz és Dardanellákat, a Fekete-tengerből kivezető tengeri szorosokat ő felügyeli, tehát egyértelműen itt együtt kell működni az Európai Uniónak más nem uniós államokkal is. Erre is van egyébként egy törekvés a most kiadott kommunikében, erről a Fekete-tengeri stratégiai központnak a kialakításában is benne van az, hogy Törökországgal, Moldovával, Grúziával, Azerbajdzsánnal, Örményországgal fokozottabb együttműködésre törekedni az Európai Unió, hogy ezáltal is biztosítsa a Fekete-tengeri térségnek a biztonságát.
Ön mit gondol erről az új központról? Mennyire van szükség erre, amellett, hogy a NATO már kiemelten figyeli ezt a térséget, ahogy ön is említette?
Igen, ez egy örökös vita egyébként az Európai Unió képességépítése kapcsán, biztonsági törekvései kapcsán, hogy az mennyiben lép rá úgymond a NATO lábára, és mennyire duplikálja a NATO képességeit. Ez számomra továbbra sem világos, és nem látom feltétlenül most annak a létjogosultságát, hogy a NATO mellé egy ilyen külön Európai Uniós képességet kellene építeni, hiszen ez azt gondolom, hogy megoldható egy szorosabb együttműködéssel az Európai Unió és a NATO között.
Nagy Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Stop Benes címmel tartott sajtótájékoztatót kedden a Magyar Szövetség pártja Pozsonyban. Ennek apropóját az adta, hogy a szlovák föld alap felújította a gyakorlatot, amely során a második világháború lezárása után be nem fejezett földelkobzásokat 8 évtizeddel azok kiadása után is végrehajtja, azaz földterületeket vesznek el tulajdonosaiktól azok tudta nélkül. A konfiskációk jogi alapját a múlt század 40-es éveiben az Eduard Benes elnök által kiadott egykori dekrétumok jelentették, amelyek a mai napig érvényben vannak Szlovákiában. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A Benes dekrétumok a közelmúltban két fejlemény kapcsán kerültek újra előtérbe, miután Peter Pellegrini szlovák államfő májusban megnevezte új nemzetiségi tanácsadóját, Forró Krisztiánt, a Magyar Szövetség korábbi elnökét, döntés született arról is, hogy az elnöki irodán belül létrejön egy a dekrétumokkal foglalkozó munkacsoport. A legutóbbi országos tanácsát Kassán a dekrétumok kihirdetésének 80. évfordulóján tartó Magyar Szövetség a zárónyilatkozata 13. pontjában szintén a kollektív bűnösség elvének eltörlését jelölte meg céljaként. A párt pozsonyi székházában megtartott keddi sajtótájékoztatón Gubik László pártelnök hangsúlyozta, annak ellenére, hogy a szlovák állami vezetők történelmi, ma már érvényüket vesztett dokumentumokként emlegetik a Benes dekrétumokat, a valóság azt mutatja, hogy napjainkban is ezekre hivatkozva vonják el egyes területek tulajdonjogát tulajdonosaiktól.
A távolabbi múlt és a közelmúlt elkobzási eljárásai mindenféle eljárási hibára hivatkozva, és az örökösöket sok évtizeddel később is megrövidítve azt mutatják, hogy nem egy történelmi dokumentum a benesi örökség, hanem nagyon is egy élő jogról beszélünk. Ami olyan abszurditást is okoz, hogy az a csecsemő, aki ma egy magyar családba születik, az bizony háborús bűnösként születik meg.
Gubik László hozzáfűzte, hogy szerinte Peter Pellegrini a nyilatkozatai alapján hajlandóságot mutat arra, hogy foglalkozzon a Benes dekrétumok kérdésével. A pártelnök a kollektív bűnösség elvén alapuló, a magyar és német nemzetiséget is megbélyegző 13 rendeletet a cseh és szlovák jogrend fekete foltjának nevezte. A dekrétumok közül egy még ma is kihatással van a földtulajdonosok mindennapjaira, ezek pedig a vagyonelkobzásról szóló rendelkezések, mutatott rá a múltban a sajtót is megjárt eseteket előhozva Bugár Viktor jogász.
A Benes dekrétumok nem nevezhetőek historikus dokumentumoknak. A jelenlegi időszakban is zajlanak a tulajdonjog változások, a Benes dekrétumok és a szlovák nemzeti tanács rendelete alapján kiadott elkobzási konfiskációs határozatok alapján a kataszter nyilvántartásban.
Bugár Viktor úgy véli, hogy leginkább azokról a mezőgazdasági földterületekről van szó, amelyek tulajdonosa ismeretlen. Hozzátette, hogy mivel ezek a földek értékes helyeken találhatók, elsősorban az autópályák környékén, ezért nem túlzás 100 milliós nagyságrendről beszélni. Gubik László hangsúlyozta, a Magyar Szövetség nyomást fog gyakorolni az államfőre és a szlovák közvéleményre is, annak érdekében, hogy foglalkozzanak a témával és tudatosítsák annak súlyosságát. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Nagy izgalmak után eldőlt a dél-koreai elnökválasztás. Lee Jae-myung a liberális baloldali demokratikus összefogás pártjának jelöltje győzött. Először az előrehozott választás okairól kérdeztük Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját.
Tavaly decemberben az előző elnök konzervatív táborhoz tartozó Yoon Suk-yeol katonai jogrendet hirdetett. Azért került sor, mert tavaszi választásokon kisebbségbe került törvényhozásban, és ez effektíve megbénította az ő működését, szorult helyzetéből ezzel a meglehetősen szokatlan és anakronisztikus módszerrel igyekezett elmozdulni, azonban ez teljes mértékben alkotmányellenes volt, ahogy ezt aztán az Alkotmánybíróság is megállapította, és helyben hagyták Yoon Suk-yeolnak az impeachment eljáráson keresztül történő alkotmányos elmozdítását, amit aztán előrehozott választásoknak kellett követnie, erre került sor tegnap.
Mi lett az eredmény?
Ezeken a választásokon az ellenzéki táborba tartozó demokrata párt jelöltje Lee Jae-myung aratott igen nagy arányú győzelmet. A szavazatok 49,4%-át szerezte meg. A népi erő pártja, ami eddig kormányon volt, neki a jelöltje Kim Mun-soo 41,15%-ot tudott megszerezni. Igazán magas, 28 éve nem volt ilyen magas a választáson a résztvevők aránya. Ez mutatja azt, hogy a dél-koreai társadalom az milyen elutasító véleménnyel van a katonai jogrenddel kapcsolatban. Igazából ez a szavazás, ez ennek a kifejeződése volt.
Az elmúlt időszak belpolitikai történései milyen hatással voltak Dél-Korea gazdasági helyzetére, illetve a világgazdaság rendszerében elfoglalt pozíciójára?
Összességében és a dél-koreaiaknak a megnyugvására ez nem rengette meg Dél-Korea gazdaságát közép és hosszú távon, illetve nem lesz egy olyan visszavető hatással, mint amire esetleg gondolhatnánk. Nyilvánvalóan ez nem tett jót a won valutájuk árfolyamának, nyilvánvalóan a befektetői bizalmat valamilyen szinten megingathatta, azonban nagyon nagy figyelmet szentáltak annak, hogy delegációkat küldjenek, megnyugtassák gazdasági partnereiket, hogy egyébként a gazdasági környezet a stabil, a politikai turbulenciák ellenére, úgyhogy ez a gyors visszarendeződés, ez a mostani stabilizálódás, és stabil kormánynak a beállása, ez megnyugvásra adhat nekik okot.
Dél-Koreának milyen a viszonya Donald Trump elnök vezette amerikai adminisztrációval? Ez mennyire számít? És a választás eredménye az hogyan viszonyul ehhez?
Hát ellentmondásos Dél-Korea viszonya Donald Trump-al. Donald Trumpnak megvannak a maga elképzelései a Dél-Koreával való szövetségben. Nyilvánvalóan, mint ahogyan a viszonossági vámok mutatják, Dél-Korea ellen is kemény vámokat, 25%-os vámokat vetett ki a kereskedelmi viszonyra, viszonyt illetően, illetve az amerikaiak által Szóulnak garantált védelmi garanciáért is sokkal komolyabb árat kíván elkérni Donald Trump, ami Dél-Koreának természetesen nem olyan kedvező, azonban nem tudnak mit csinálni, hiszen Amerika az elsődleges szövetségesük, legfontosabb védelmi partnerük, illetve a Kína után a második legfontosabb gazdasági partnerük, ezért az az érdekük, hogy nyelbe üssenek egy jó üzletet Donald Trump-al, lehetőleg minél hamarabb. A jelenlegi elnök azért igyekszik arra utalni, hogy itt mindenképpen egy dél-koreai érdekeket becsatornázó, nem elhamarkodott üzletre kell törekedni majd Donald Trump-al, azonban mindenképpen az az érdeke az országnak, hogy minél hamarabb találkozzanak, behozzák ezt a lemaradást, amit a belpolitikai vákum okozott, ami miatt nem tudtak csúcs találkozón részt venni és kapcsolatokat elkezdeni építeni Donald Trump-al, és ez az érdekük, hogy még a viszonossági vámok felfüggesztésének lejárta előtt valamilyen megállapodásra jussanak, és elkerüljék ezeket a vámokat, amik nagyon negatív hatással lennének a dél-koreai gazdaságra.
Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Vádaskodás elfajult a korábbi csodálata. A Fehérházból eltávolított Elon Musk Donald Trump elnök vádeljárás alá helyezését követelte, és azt sugallta, hogy köze volt a pedofília miatt elítélt Jeffrey Epsteinhez. Trump szerint Musk az elektromos autók adókedvezményei miatt dühös. Szveti Kendre összefoglalója.
Immár Donald Trump vádeljárás alá helyezését követeli Elon Musk milliárdos, aki nem is olyan régen a Fehérház különleges alkalmazottjaként még egy közös interjúban azt mondta, szereti az elnököt. A világ leggazdagabb embere azután ment neki a világ legnagyobb hatalommal bíró emberének, hogy nem hosszabbították meg a kormányzati hatékonysági ügynökség élén, és dühösen fogadta Donald Trump új adó és kiadási csomagját, amit undorító förtelemnek nevezett, mert az olyan szintre emeli az államadóságot, hogy az úgymond agyonnyomja az amerikaiakat.
Elon and I had a great relationship.
Trump viszonylag nyugodtan kommentálta az eseményeket, megjegyezve, hogy mindig is jó viszonyuk volt. Musk szerinte azért dühös, mert megvonták az elektromos autók adókedvezményét, amivel ő sokat veszít. Ő kérte távozásra, mert kifáradt. Csalódott Muskban, és nem tudja, hogy a jövőben jó lesz-e köztük a kapcsolat. Nos, az alapján, ami Musktól a közösségi médiába került, és a két nagy egó ismeretében ezt nehéz elképzelni. A milliárdos Tesla alapítói már nem csak a Trump elleni harmadik vádeljárást követelte, és azt, hogy J.D. Vance alelnök vegye át a helyét. Bizonyítékok nélkül, de azzal vádolta meg, hogy szerepelt a neve a fiatalkorú lányokat befolyásos embereknek szexuális szolgáltatásokra kiközvetítő Jeffrey Epsteinről szóló bírósági papírokban. Epsteint pedofília miatt elítélték, és a börtönben holtan találták. Musk Trumpnak ama pénzügyi csomagjába kötött bele, ami az elnök szívügye, és amit gyönyörű nagy törvényként emleget, és követelte, hogy a kongresszusi képviselők szavazzák le. A Trump tábor sem volt rest a válasszal. Steve Bannon, az elnök volt tanácsadója és híve felvetette, vizsgálják ki a dél-afrikai származású Musk bevándorlási státuszát és azonnal deportálják. Trump pedig arra utalt, hogy felmondja a kormányzatnak az összes a Teslával és a SpaceX űrkutató céggel kötött szerződését, aminek nyomán mélyrepülésbe kezdtek a Tesla papírok, több mint 14%-ot veszítve értékükből. Trump azt is felvetette, hogy Musk egy demokrata érzelmű embert akart kineveztetni a NASA élére. Musk ennek kapcsán pedig azt, hogy kivonja a forgalomból a Dragon űrhajót, amivel az amerikai állami űrkutató cég a NASA a nemzetközi űrállomásra szállítja az asztronautákat. Nélkülem Trump elveszítette volna a választást, a demokratáké lenne az alsóház, és egyfős republikánus többség lenne a szenátusban, írta Musk. Benfentesek szerint a korábban többször megjósolt szakításhoz ideológiai különbségek is vezettek. Musk a kisebb államot akaró libertáriánus program híve. A Trump-féle magatábor viszont azért akarja a hatalmat, hogy átformálja az országot és a jövőt. Fehérházi illetékesek emellett hisztisnek írták le Muskot, akinek különösen Suzy Wiles kabinetfőnökkel gyűlt meg a baja. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját, a műsorvezetőt, Ignát Márkot hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!